Jövő héten Bence
csak
nem lesz.
Mások lesznek.
Igen, hát mások lesznek.
Így
jövő héten minden más lesz.
Most viszont lesz Papó és Levi, ha jól látom. Már itt nagyon készülnek, be is fogják tenni azt a jó kis zenéjüket, ami után.
Hát valószínűleg viszont még a konfliktusban elemzik a
római parti helyzetet. Szevasztok!
Szevasztok! Hello!
Bitches sagen, wir haben die Stamina, na na. Und sie kommentieren, Mamas, und sie werfen ihre Tangas. Und wir tragen das Tod von Banananana. Von Melim ist an die Copacabana, na na na. Beto ni Vigalos und na 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 na. Oder Hannah Montana und Nirvana und Rihanna Sama. Na 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 na. Schmeiß den Standard-Tanz-Kurs. Jetzt ist Pogo-Pogo in deiner Stadt. Denn am Himmel strahlt das Rot vor Logo. Wir waren in halb Europa ohne Album, ohne Promo. Und jetzt geht es um den ganzen Globus, so wie Bono. Emigranski, Mark Milianski, wir fahren durch das ganze Land wie der Transit mit Wodka-Antrieb. Denn der Stammkies verlangt an einer Band, die den Rest an die Wand spielt. Springt wie Bambi, springt wie beim Bungee-Jumping. Tanzt, bis sie alles zusammenbricht. Avanti, Avanti, Rot von Junkies, wo gut tanzt, bricht im ganzen Land sich. Na, 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 na.
There's no turning back, the night has just begun. Let's get serious about having fun. Emigranski, Ragamuffin from Berlin.
Na, na, na. Und sie kommen mit ihren Mamas und sie werfen ihre Tangas. Und wir tragen das Rot von Banananana. Von Melim ist an die Copacabana, na, na, na. Beto ni Vigalos und na, 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 na. Oder Hannah Montana und Nirvana und Rihanna Sama. Na, 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 na. Und sind wir auf Tour, heißt das bei uns auf Tour. Später muss die Crowd zur Reha erstmal auf Kur. Wir reiten ein in ein Heimatland und feiern es ein wie geisteskrank. Und die Welt in einer Nacht wie der Weihnachtsmann bei uns keiner halten kann. Wir können leider nicht bleiben, die Reise geht weiter. Weiber feiern mit unserem Nightliner. Reißen die Kleider vom Leib wie ein Schneider. Diese Band ist mit keiner vergleichbar. Ich scheiß auf die Neider, an denen wir vorbeifahren. Zeig mir ne Band, die's auch ohne Album so weit schafft. Kick's Europa weiter, dann geb ich das Mic ab.
There's no turning back, the night has just begun. Let's get serious about having fun. Emigranski, Ragamuffin from Berlin.
Stamina, na, na. Und sie kommen mit ihren Mamas und sie werfen ihre Tangas. Und wir tragen das Rot von Banananana. Von Berlin bis an die Copacabana, na, na, na.
Szép jó napot mindenkinek, Szakácstól vagy Tilos Rádió, kis türelmet kérünk és kezdünk. We'll be right back. Köszönöm szépen a türelmeteket, illetve köszönjük szépen Tilos Rádió Szakács Tolvaj. A rádiót 9,3-en hallhatjátok, és a telefonom éppen szóra 215-37-73, amit föl is veszünk. Szevasz!
Szervusz!
Szervusz, Károly, parancsolj!
Fürkészeim jelentették, hogy a múlt adásnak a legvégén keresti azt, hogy Károlynak a telefonja.
Ja, csak azt gondoltam, hogy te leszel az utolsó telefonáló.
Én? Hát már nem telefonáltam előtte volt héten sem. Miért gondoltad? Miért provokáltál?
Mert nem provokáltak, szoktál telefonálni utoljára, és ezért gondoltam.
Na, nagyon rég csináltam már. Nem, volt, ott évjákon voltam, rehabilitáción voltam 2 hetet.
Akkor további jobbulást kívánunk neked.
Azért voltam távol. Szereztem a Magyar Egészségügyről egy kicsit. Egész jól csinálják különben a Csepeli Weiss-Manfred kórház, hogy így a telephelyen voltam, a Délpestinek a telephelyen. Hát az ápoló személyzet az rendes volt, de a körülmények az udvaron az észak-balkáni volt. Olyan kátyuk voltak te.
Köszönjük, majd később beszélgetünk rá, jó?
Szervusztok!
Köszönöm szépen, szevasz! A rádiónk, illetve adásunk a szokatlan adások egyiket. Tudjátok, nagyon ritkán hívunk vendéget, a mai ilyen lesz. És a stúdióban Levi és Papi köszönti kedves hozzánk érkező Csizma Zia Istvánt. Képzeld, de Diának írtam a nevedet, elnézést, aztán a Levi kijavította. Hihetetlen, így az embernek a szokásos ilyen olvasó képként beugrott a eszembe nem jutott így a betűket kiolvasni. Viszont mielőtt belevágnánk a fantasztikusan érdekes, vagy várhatóan nagyon-nagyon érdekes témánkba, szokásos kérdéseinket azért fölteszem, hogy ennek az égvilágon semmi köze nincs a visorunkhoz, de hát ezt megszokhattátok. Ugye 80-as évek iszonyú katasztrófája volt a Csernobili. Mikor állították le, mit gondoltak az egész erőművet pontosan?
Nemrég.
Nem neked csak.
Ja, bocsánat.
Nem, aztán... Pontosan azt tudom, hogy csináltak egy szarkofágot, ami aztán többször is elrepelt, és akkor újabb betonozásokra volt szükség, meg hogy itt a magyar sofőrök, én a Volántefunál dolgoztam, ott is voltak sofőrök, akik ugye szállítottak, és aztán rákosak lettek, és meghaltak, de a leállításról nem tudok.
Abban volt pereskeres is hosszú időn keresztül, ugye?
Volt, igen.
Természetesen az a reaktor leállt, amelyik felrobbant, tehát nem is arra van szó, de hát az erőmű nem egy reaktor volt, hát ugye a többit mikor állították le véglegesen, ami tulajdonképpen néhány méterre mellette még jó darabig működött. A másik kérdésem, hogy a jól ismert Sió csatorna, ami nagyon ritkán van mostanában nyitva, hiszen a Balaton vize inkább alacsony, nem pedig leengedésre váró, hogy ez egy ilyen durván 120 kilométeres csatorna a Duna és a Balaton között. Mit gondoltok, Siófok és a befolyásban, a víz, a Duna befolyás között hány méter szintkülönbség van? És a harmadikat pedig tulajdonképpen István adta a számban, az előbb mondtál egy mondatot, amiben szerepelt a vasfüggöny szó. Mit gondoltok, hogy mikor hangzott először ez a kifejezés?
Ki
a szülője ennek? Azt is lehet tudni pontosan.
Mármint, hogy magyarul, vagy a fogalom?
A fogalom.
Eredetileg.
Kinek a szájába hangzott el először, és aztán hát legendál.
Túl könnyű lenne, hogy feltegyük a jelentőséget.
Nos, és akkor csapjunk bele a mai műsorunkba, amit hagyj vezessek be azzal a történetem, amit a Facebookra is leírtam. Hát már is van egy megfejtő, talán szevasz.
Bocsánat, szervusztok. István vagyok. Hát a vasfüggöny, igazából, hogy kinek a szájából nem tudom, de a színházakat védendő a tűztől, a színpadon keletkező tűztől vasfüggönyt engedtek le annak idején. De nem tudom, hogy mikor esik ki.
De ebben természetesen a politikai értelemben.
De erre kérdeztem rá, papó, hogy ugye nem politikai, és mondtad, hogy nem.
Az én anyám, bocsánat, sziasztok.
Nem, akkor én mondtam, ne, bocsánat.
Mert a cseten is írták egyébként, meg beírtam, és írtam nekik, hogy nem politikai értelemben.
Jaj, ne haragudj, akkor ezt nem vettem észre, meg a kulba. Na szóval a történetet, fél perce kikapcsolt a telefont, hogy el tudja mondani, tehát amit Facebookon is megírtam a műsorunk bevezetőjeként, hogy Csacsa, aki a nemrégében még itt ült a műsorunkban, csak a nagyon komoly elfoglaltságai miatt már nem tudott jönni újabban, ő mesélte,
és
rendszergazda, egy informatikus ő is,
és
hogy elővett a szekrényből egy olyan Winchestert, amit 1 vagy 2 éve tett be, archiválandó anyagokat, és mielőtt kiolvasta róla, ismét lefuttatta rajta a vírusírtót programot, amit egyébként ő rendszeresen megtett azelőtt, tehát úgy tudta, hogy tiszta az anyag, amit betett, és hát megdöbbenve tapasztalta, hogy tel is tele volt vírusokkal, tehát a mai tudásával már egy csomó.
Milyen operációs talált. Rendszer?
Most nem tudom, mindegy.
Hát ez nagyon nem mindegy.
Lényeg az, hogy tulajdonképpen akkor is így mellbe vágott a dolog, hogy Jézusom, hát mi történik itt az informatika országútjain, amit egyébként úgy szoktam jelképezni, és a gyerekemnek emlékszem, egyszer azt mondtam, hogy amikor föltelepítünk egy új gépet, és ünnepélyesen bekapcsolod, és fölmész a világhálóra, az olyan meggondolatlanság, mint hogyha a New Yorkban éjszaka a maffia leszámolások idején a legdurvább negyedbe csak úgy egyszerűen kimenni és
megint csak attól függ, hogy milyen operációs rendszer telepítesz, mert a mostaniak azért már, tehát ugye a vírusok által agyonsújtott Windowsnál is, az újabb verziók már azért jóval biztonságosabb, és az alapbeállítások is már eleve, és fölhívja a figyelmed arra, hogy kell egy antivírus, és akkor ajánlatokat is tesz, hogy miket lehet beszerezni.
Hát amikor ezt meséltem neki, akkor még nem ezek voltak. Minden esetre most újítottuk meg a szerződésünket sokat szorra. Legális szoftvert használunk vírusírtásra, fizetünk érte, szerződésünk van sok-sok éve, sok gépre. És ennek kapcsán egyszer csak úgy eszembe jutott, hogy miért nem hívjuk meg ennek a programnak a fejlesztőjét, és akkor így került hozzánk Csizmazia István, akit még egyszer szeretettel köszöntünk, és aki nem csak egyszerűen tud erről a dologról mesélni, hanem azért azt tudhatjuk sok-sok fórum, internetes szájt, konferenciák, stb. Résztvevőként, hogy egyik legnagyobb szakértője vagy amúgy is ennek a területnek. Mesélj el nekünk körbe, hogy mióta vannak vírusok, mióta léteznek egyáltalán, miért vannak, miért született az legelső, fülön lehet csípni azt a pillanatot?
Mindenkit köszöntök én is, és köszönöm szépen a meghívást. Majd még itt a bevezetővel kapcsolatban is fogok tenni egy-két észrevételt, amit én esetleg másképp látok az operációs rendszerekkel, meg egyebekkel kapcsolatosan. Ez a vírus dolog, ez nagyon régre nyúlik vissza, 20-25 évre. Nekem volt szerencsém szinte az összes stációját végigélni, végig dolgozni a számítástechnikának, tehát még lyukkártyát lyukasztottam, lyukszalagot olvastattam a géppel, aztán az EX81, Commodore 64, XTAT, 286, 386, minden megvolt. És hát már Commodore 64-re is voltak vírusok, nem is egyfajta, több fajta is létezett, sőt még vírusírtót is készítettek. Az olyan 86 körül lehetett. Tulajdonképpen az emberi tényező az mindenhol ott van. Az a bizonyos 86-os Commodore vírus, az pontosan úgy született, hogy volt valami nagy tudás, aki kijelentette, hogy már pedig Commodore 64-re ilyen vírusprogramot nem lehet készíteni, na, ez kellett csak, meghallgatták, egy hét múlva be volt dobva a postaládájukba a működő készülék, ami egyik flopiról a másikra is tudott terjedni.
Ezt úgy kell érteni, hogy a Commodore előtt is voltak már vírusok?
Hát
Hajjaj.
Voltak. Tehát a Unix rendszerbe is léteztek, meg hát tulajdonképpen a rootkitek, hát ezek már nagyon ilyen szakmai kifejezések, tulajdonképpen a Unix világból kerültek át azok a láthatatlan programok, amik ugye igyekeztek elbújni, és most már inkább a Windows rendszerekre jellemzők. Hát, ha híres vírusokat kell keresni, hogy mikor volt az első, arra talán ez a Brain nevezetű vírus lenne a legjobb. Ez is, ha jól emlékszem, 1986-ban volt. Ők egy pakisztáni testvérpáros voltak, akik ilyen orvosi programokat árultak floppy lemezen, és megunták azt, hogy mindenki csak lemásolja a programjaikat, és nem fizet érte, és ezért csináltak egy olyan védelmet, ami aztán floppyról floppyra fertőzte annak a gépét, aki nem vásárolta meg az ő programjukat. Az az érdekes, hogy ugye ők, mint elsők, még bele is írták a nevüket, és talán még a lakcímüket is, tehát aláírták ezt a védelmet. Meg is látogatta őket az egyik leghíresebb ilyen vírusvédelemmel foglalkozó szakértő, most 25 év után is elbeszélgetett velük, még ugyanazon a címen laktak, és hát elbeszélgettek arról, hogy sejtették-e egyáltalán 25 évvel ezelőtt, hogy mit zúdítottak a világra. Hát mindannyian gondolhatjuk,
már akkor is vírusnak hívták?
Ez a vírus elnevezés, ez tulajdonképpen elég sokáig, tehát jó pár évig, ugye 80-as, 90-es években még helyén való volt, tulajdonképpen azt jelentette, hogy volt egy kártékony kód, egy vírus, ami hozzáfűzte magát egy tiszta állományhoz, annak a végéhez például hozzáfűzte magát, és akkor utána, hogyha lefuttatták, akkor keresett egy másik olyan állományt, amit meg tudott fertőzni. Ma már ez a klasszikus vírus elnevezés és vírus viselkedés szinte kihalt, most már kártevőnek nevezzük inkább. Volt olyan időszak, amikor ugye megjelentek a féreg programok, amik nem fűződtek hozzá semmihez, hanem maga volt a kártevő, ami rosszat csinált a gépemen. Önálló fájl, és ha letöröltem, azzal el is intéztem, nem volt mit mentesíteni. A vírusoknál inkább ugye azok voltak a nehéz dolgok, amikor ugye úgy fertőztek meg valamit, hogy nem elmentették azt a részt, ahova ők bele akartak írni, mondjuk a végére tették, hanem fölülírták, tönkretették, vagy pedig fájlokat töröltek. Na, ott az emberek azért már elkezdtek észbe kapni, hogyha elfelejtett menteni, vagy lusta volt rá, és mondjuk elveszett egy csomó anyaga, akkor azt mondta, hogy hűha, most kárt szenvedtem, akkor legközelebb figyelek.
Akkor kezdte érdekelni az embereket a vírus, mint probléma.
És egyáltalán az nagyon érdekes volt, hogy elmondtad, hogy tulajdonképpen talán a legelső, vagy az egyik legelső vírus születésének okát még meg lehetett tudni. A későbbi vírusok, a mai vírusok, vajon milyen okból születnek?
Folyamatosan alakul át ez az egész, tehát ugye az első időszakban még ez egy jó balhé volt, vagy hogyha valaki mondjuk egy jó programozói állást akart, és akkor csinált valami jó figyelemfelkeltő, vagy vicces dolgot, akkor hát akár még abba is reménykedhetett, hogy nem megbüntetik, vagy elítélik, fölfigyelnek rá, de aztán egy idő után, talán ugye a 90-es évek vége, 2000-es év eleje volt az, amikor egyre inkább ez a rejtőzködés, a pénzkeresés szolgálatába állt ez, és hát aztán én a nagy fordulatot a 2000-es évek végére tenném. Én 2008-ban találtam meg azt kimondva és leírva, hogy 2008-ban az USA-ba a elektronikus bűnözésből, ami kártevők és mindenféle ilyen fertőzések, távoli támadások, több pénzt tudtak az elkövetők összeszedni, mint a kábítószer kereskedelemből. Tehát ez már egy olyan típusú fordulat volt, és hát meg is lehetett figyelni, tehát ugye elég sokszor hallunk olyat, hogy gyaníthatóan orosz vagy kínai készítők, de ugye bizonyítani senki nem tudja. Tehát vannak olyan országok, ahol a törvénykezés, meg az utolérés olyan nehezen működik, hogy tulajdonképpen a fellegvára ezeknek a kártevőkészítéseknek, és akkor ugye még nem beszéltünk a esetleges politikai vagy ipari kémkedési dolgokról, mert ugye az egy másik.
Vagy éppen a hadipari.
Szegmens, igen.
Mi az igazság a legenda mögött, hogy maguk a vírusírtó cégek írnak olyan vírusokat, amit majd aztán ők jó pénzért lokalizálnak?
Én ezzel a dologgal sose találkoztam. Én több cégnél is megfordultam különböző minőségbe, és hát tulajdonképpen azt látom, hogy egy borzasztó nagy örökség az, hogy visszafelé menőleg az összes létező vírust, kártevőt ismerni, írtani, detektálni kell, és ezeknek a száma iszonyatos exponenciális méretben növekszik, tehát 100 millió fölötti a mostani. Én amikor 89-ben a számokba jártam programozói iskolába, és akkor ezek a DOS operációs rendszer alatt a McAfee-nek a programjai megjelentek, még telefonos BBS-be havonta scan. Töltöttük le, igen, scan meg clean, a frissítést, ami havonta egyszer jelent meg, és ilyen pár száz, pár ezer verzió volt akkor. Hát most meg ugye naponta 5-10-szer frissítenek be az antivírus programok, vagy van, amelyik ugye még gyakrabban. A víruslaborokban, mert víruslaborban is dolgoztam elemzőként, ott meg azt látom, hogy beesik naponta 60-70 ezer minta, dolgozik itt 10-20-30 ember, és egyszerűen egy iszonyatos teher ez, tehát automatizálni kell a nagy részét ezeknek a feldolgozandó kártékony kódoknak, és amelyik pedig kiemelten fontos, vagy muszáj, hogy ember elemezze, fordítsa vissza, akkor azt ki kell adni neki, vagy csináljon rá egy úgynevezett generikus felismerést, ahol az egész családot felismeri, de kizár dolognak tartom, egyfelől azért is, hogy a saját munkájukat megnehezítenék, másrészt meg én azt látom, hogy akik ilyen vírusírtó programot készítenek, fejlesztenek, azok maximálisan elkötelezett és becsületes emberek, és soha még a gyanúját se láttam én ilyen dolognak felvetődni. Egyébként annyit hagyja, hogy csak még, hogy nem fejlesztő vagyok igazából, hanem IT-biztonsági szakértő. Tehát nem én fejlesztem a Nota 32-t.
Papost azért hozzáfűzném, hogy a biológiai metafora itt is szerintem körülbelül áll. Tehát, hogy vannak vírus laborok, mármint ahol valóban orvosok és biológusok kutatnak. Nem az elsődleges cél az, hogy mondjuk új vírusokat fejlesztenek ki, hogy emberek elpusztuljanak, de ugyanúgy van katonai biológiai kutatás, biológiai fegyverek. Csak ez sokkal kisebb szelete nyilván ennek az egész iparágnak, vagy az egészségiparnak.
Ebben részében nem ennyire értem, mit akarsz mondani, szerintem ebben nincs igazad. Viszont hagyj, osszam meg azt a víziómat, hogy vajon igaz-e, hogy a vírusírók is, és a vírus elleni küzdelem is maga a informatika, számítástechnika, programozásnak a legmagasabb szférája, a legmagasabb tudást igénylő területe, vagy pedig nem így van, egész egyszerűen csak egy olyan helyen történik a gép, számítógép a rendszer belsejében, amit egy átlag felhasználó nem lát.
Van ennek magasabb szintje, meg alacsonyabb szintje is. Tehát ugye mondjuk feltételezem, hogy egy olyan típusú állami kémprogramot, amit ugye mondjuk most például Egyiptomban voltak ezek a megmozdulások, és akkor ugye megtalálták a szerződést, hogy olyan kémprogramok voltak telepítve, amik antivírusok nem is vették észre egy darabig, csak egy idő után kémkedtek. Aki egy ilyen programot el tud készíteni, arról lehet tudom képzelni, és ott biztos vagyok benne, hogy ő technikailag a topon van, de hát ez a kártevő terjesztés és az egész ipar, ez tulajdonképpen azért sokkal árnyaltabb. Tehát vannak ebben olyanok is, akik egy ilyen next finish jellegű, egy kész kártevő készítő kittel csinálnak valamit, és akkor utána azt mondja, hogy ezt én csináltam, anélkül, hogy bármit is értene hozzá. Megtehető, pénzért megvehető ilyen kártevő készítő kész.
Ja, tudok én is vírust.
Akár te is, és mondjuk, hogyha valaki megnyomja a next finish-t, vagy pedig csinál egy olyat, ami egy nagyon bonyolult, és mondjuk a memóriába eltünteti magát, hogy ne vedd észre, kettő között óriási észbeli, meg programozó tudásbeli különbséget látok. Másrészt, ahogy a hagyományos bűnözésben is vannak csapatok, tehát mondjuk az egyik az itt a piros, hol a piros, a másik oda megy, és akkor játszik veled, a harmadik a figyelő. Itt is vannak a leosztott szerepek, van, aki elkészíti ezeket a kártevőket, van, aki elkészíti azokat a készleteket, amiket ugye ilyen több ezer dollárért el lehet adni, akkor tehát ott is a különböző szereplők különböző tehetségüket teszik bele. Még olyan is elképzelhető, hogy például valaki jelentkezik egy ilyen cégnél, és azt mondja, hogy a weboldalára föltesz egy ilyen kártevőt, és akkor minél több embert az ő weboldalán megfertőz, akkor kap érte fejpénzt ettől a cégtől. Uh-huh. Tehát már ilyen pénzkeretési lehetőségeket is biztosítanak.
Egy kicsit még maradjunk, akinek fűződött hozzá érdeke, és miért. Tehát amikor én találok a gépemen 5 darab piros kiikszelt vírust, vagy nem én találtam, de mondjuk a ti programotok, akkor az előbb mondtad, hogy a bűnözés, a számítógépes bűnözés rátelepedett erre a dologra. Nekik ebből hogy van hasznuk, hogy az én gépemre 5-5 föl sikerült rakni?
Na, még itt a talált kártevő, meg kiiszeltről, még az előzőhöz nyújjunk vissza, tehát ott két dolgot akartam csak közbevetni. Egyrészt, hogy olyan, hogy vannak persze biztonságosabb, meg kevésbé biztonságosabb operációs rendszerek, és ugye általában a kevésbé biztonságoshoz szokták sorolni a Windows-t, aminek lehet is igazat adni kevésbé, de attól, hogy valakinek mondjuk Linux gépe van, vagy Macintosh gépe van, attól automatikusan ő nem lesz sérthetetlen, meg támadhatatlan. Aki észreveszi, hogy a gépén valami történik, az uralja a gépét, aki nem veszi észre, annak akármilyen operációs rendszere lehet. vannak is történelmi példák, tehát már a Macintosh gépeken is volt zombi hálózat, botnet hálózat, több százezer megfertőzött géppel, anélkül, hogy ugye a gazdák észrevették róla, mert ugye volt egy olyan hiedelem, hogy nincs szükség védelemre, mert ez a gép magától automatikusan biztonságos. Az a gép biztonságos, amit én a programjaimmal őrzök, látom, hogy mi történik, és nem történik semmi, akkor azt gondolom, hogy nincsen. A másik pedig, hogy volt az arról a Winchesterről szó, amit ugye kivettek a szekrényből, és akkor utána újra megnézve fertőzéseket láttak a régi állapothoz képest. Ez természetesen elképzelhető. Hát ugye maguk a vírusírtók is üzemelnek olyan módon, hogy van egy úgynevezett karantén, és hogyha nem tudják eldönteni egy állományról, hogy azzal mi legyen, akkor én is beavatkozhatok, meg ő automatikusan is beteszi ebbe a karanténba, és mindig, amikor frissítés érkezik a programhoz, ő megnézi, hogy a karanténból most vissza tudná állítani, és hogyha valamelyik frissítéssel vissza tudja állítani az eredeti állapotot, akkor ő meg is teszi. Ez az egyik fele. A másik pedig, hogy hát léteznek ilyen mindenféle vírusírtó programok közti tesztek, és ott az egyik ilyen versenyszám az pont az úgynevezett retrospektív teszt, amikor ugye azt csinálják, hogy elővesznek egy csomó friss, mostani új kártevőt, meg a vírusprogramokból egy 3 hónappal ezelőtti állapotot, úgyhogy nem frissítették meg, és akkor megnézik, hogy az úgynevezett heurisztikus, meg kódelemzés módjába hány százalékot vesz észre a közben elkészült újakból, és akkor lepontozzák. Tehát ugye az, hogyha készül egy szignatúra, megjelenik egy vírus, abból én azt mondom, hogy ez az ABCD 1-2-3 kódrészlet, ha benne van, akkor, és azt észreveszi, az csak egy szelete, vagy egy kis szelete, és nem is szabad, hogy csak erre alapozódjon egy kártevő. Ha kártékony dolgokba töri a fejét, olyan dolgokat csinál, amit egy tiszta, normális állománynak nem volna szabad, azt fel kell tudni ismerni viselkedés alapon a víruskeresőknek, és hát ez a az ilyen típusú teszt, ez erre szolgál.
Azt még hadd tegyem hozzá, hogy emellett egy nagyon fontos része az ilyen teszteknek, hogy mennyi a fals eredmény. Tehát nagyon jók azok az algoritmusok, amelyek valóban még eddig nem detektált ilyen kártékony programokat is felfedeznek. A probléma akkor van, amikor egy csomó nem kártékony programra is hibásan bejelez, mert ugye akkor ez egy csomó egyéb problémát okoz. Csak ez egy rövid kiegészítés.
Igen, igen. Hát többféle ilyen teszt van. Talán az egyik legismertebb, vagy leghíresebb ez a vírusbaletin teszt, ahol van ez a VB100% cím, ott ugye pont az a lényeg, hogy minden hónapban az úgynevezett wide list, tehát a szabadon terjedő vírusok közül vesznek egy nagy kazallal, és akkor abban a hónapban azon végzik el a tesztet, és az a kereső kapja meg ezt a 100% díjat, aki ugye észreveszi a kártevőket, de eközben nem produkál vakriadót. Mert ha most elképzeljük, hogy még csinálok egy víruskeresőt, mondjuk ez a víruskereső, beleteszem az összes állományt, mind a 40 000-et, és mind a 40 000-re azt mondja, igen, vírusos, akkor ő 100%, csak közben produkált 39 000 vakriadót. Tehát az, hogy mindent észreveszek, az csak egy részeredmény, az az igazi eredmény, aki közben ugye nem csinál vakriadót.
Ezeket a vírusírtó világbajnokságokat hol rendezik?
Hát nem világbajnokság ez.
Tesztlaborok vannak.
Tulajdonképpen vannak ilyen nevezetesebb tesztlaborok, és akkor tulajdonképpen egy-két havonta mindig folyamatosan zajlanak ezek a tesztelések, és hát ennek ugye az eredményeit egyrészt a fejlesztők kísérik árgus szemmel, mert ugye ők is a saját termékeiket igyekszik folyamatosan fejleszteni. Másrészt meg, ha valaki vásárolni szeretne, vagy össze akarja hasonlítani, vagy a neki megfelelő programot keresi, akkor ugye ő is tud ebből muníciót találni. Ha van olyan program, ami mondjuk hosszú idő óta jól teljesít, és ott van az élmezőnybe, akkor mondhatja, hogy az egy megbízható termék. Attól, hogy egyetlen egy teszten valaki mondjuk most első lett, vagy harmadik lett, abból egy ilyen hosszú távú következtetést még azért nem lehet levonni.
Ez hatalmas biznisz, tehát amit föltettél kérdést, Papo, hogy érdeke egy antivírus fejlesztőnek vírust írnia. Tehát a másik része meg az, hogy ugye nagyon sokat számít éppen az eladásoknál az, hogy az emberek biztonsági szoftvernél általában valami ajánlást követnek, vagy megnézik azt, hogy milyen helyezést érnek el ezek a dolgok, hogyha pénzt ad ki egy ilyenre, legnagyobb környezetben, úgyhogy hát sokat számít.
De itt ugye még bele